ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Téblábnyomok a hóban. Bodor Ádám életút interjú. Az íróval Balla Zsófia beszélget. Negyedik rész.
Egy olyan fajta irodalom, amelyben az az érdekes, hogy úgy épül be a szerző családja, hát itt akár Eszterházit mondhatnám, pontosan nagyon élő, nagyon ismert alakká teszik, mindenki a saját nevén szerepel, bevonul, tehát egy másfajta közvetlenségre épít. Tőled ez, hogy így mondjam, olvasmányként is idegen? Ez az eljárás?
Hát idegen, mert itt ez elsősorban összefügg a világlátással, és nagyon összefügg az előadói modorral. Én nem szövegeket alkotok, én nem abba élem ki magam, hogy egy szövegnek a nyelvi értékeivel, irodalmi szövegek alkotásával hozzam létre a művet. Nálam ez éppen fordítva működik, nálam mindig egy esemény, egy cselekmény, ami talán nagyon is a háttérben van. Az a lényeg, és az arra történő reflexiók a szereplők részéről. Ez teljesen más, hát előadói modort igényel, ez egy más dramaturgiát igényel. Úgyhogy egy ilyen dramaturgiába az én családom tagjai nem vehetnek részt. Hát és Eszterházi posztmodern, ez az eklektika része is. A posztmodernbe bevonul elsősorban maga a szerző, a maga személyével és személyiségével, rendszerint részt vesz a cselekménybe, belevonja esetleg családtagjai, környezetét, belevonja magát az alkotás mechanizmusába. Ezek a stíluson belül nagyon érdekes dolgok, de ezek végtelenül távol állnak az én eszményeimtől, kivéve egy-egy posztmodern megnyilvánulást, ami bizonyára nálam is felfedezhető. Egyes kuncogva utaltak ilyenekre, joggal, de alapvetően az én stílus eszményem a próza alapvető célkitűzéseivel együtt kizárják azt, hogy én közvetlen élményeimet és közvetlen környezetemet bevonjam az alkotás világába.
Ez a próza eszmény sokkal közelebb áll mondjuk egy Flaubert írásmódhoz, mint mondjuk Prousthoz, vagy ehhez a egészen másfajta reflexív és folyékonyabb beszédmódhoz? Tehát
lehet. Én úgy érzem, bár nem hiszem, hogy én lennék a legilletékesebb ennek a megválaszolására, hogy az én személyiségem az írások világától meglehetősen külön válva mindig a háttérben marad. Én erre mindig ügyelek, hogy egy táj legyen annyira idegen, hogy abban ne legyenek felfedezhetők és utolérhetők szubjektív vonások, viszonyulások. Már azért is, mert én nagyon fontosnak érzem a próza úgymond tárgyilagosságát. Hát ez az írás hitele nálam. Az én alakom túlságosan átsejlik az írás szövetén a függönyök mögött, akkor nekem az valahogy kevesebbet jelent.
Miért taszít a szubjektivitás téged?
Hát az előbb említettél itt neveket, én most ezt nem bírnám nevekhez kötni. Nekem az kell, hogy az a világ hasson idegennek. Azt hiszem, hogy ez a legközelebb eső fogalom.
Idegennek neked, vagy az olvasó?
Hát nekem is természetesen, de elsősorban az olvasónak, mert számára akkor hitelesebb, akkor bírja őt is megragadni. Egy nagyon ismerős dolog, egy nagyon ismerős és közeli környezet nem ragad annyira meg, hogyha egy picit elvonatkoztatunk ugyanettől a környezettől. Azaz ezt a környezetet emeljük egy csavarintással egy torzabb forma felé, ez akkor hát azonnal megtelik egy töblettel. Hát egy olyan tartalommal, ami már a valóságot közelíti a művészet felé. Hát ilyen értelemben fontos nekem, hogy idegennek hason a szöveg. Márpedig a nyers valóságnak a tőlünk való és a környezetnek a tőlünk való elidegenítése, ez adott esetben írói munka.
Tulajdonképpen bármifajta környezet nagyon erőteljes stilizációjáról van szó, megemelése,
persze,
átlényegítése.
Közelítünk alapvető esztétikai kérdésekhez.
Sokan drukonítják azt, ahogyan írsz, hol Hemingway-re hivatkoznak, hol nagyon erőteljesen, és ugye nem minden rokonság nélkül Kafkára. Tehát ott is történik a valóság, minden eleme megvan, és akkor mégis kap egy pici gellert, egy pici csavart, és megemelkedik annyira, hogy az egész hirtelen hihetetlen és elképesztően szóljon egy egészen másfajta írói világról. Egyébként ez, amit te idegenségnek mondasz, azt én újnak is mondhatnám. Tehát, hogy amit olvas az olvasó számára, új legyen, egy másik világ. Van olyan író, akiről azt gondolod, hogy borzasztó fontos abban, amit is, tehát neked az írói pályádon, a beszédmódodban hatott rád?
Persze, hát Hemingway feltétlenül nem a beszédmódóra, mert az utánozhatatlan, mert egész más helyzetekből ered. Hemingway-nek a szemlélete hatott rám nagyon. Ő volt az, aki megmutatta, hogy mennyire másként lehet helyzeteket szemlélni, és mennyire lényeges, hogy ezen a szemléleten belül milyen értékrendek érvényesülnek. Tehát, hogy egy történetben mi a fontos, és mitől lesz fontos, a legbanálisabb történet mitől kezd egyszerre csak feszülni. Persze ez hát érzék is kell, de én azt tanultam meg, hogy igenis ebbe el lehet menni igen messzire. Na már most ez egy nagyon ravasz ember volt. Kiderült, hogy ő sokkal többet tudott az egész életről, az egzisztenciáról, mint amennyit egy ilyen nagyon egyszerű szerkezetű novella a laikus olvasónak elárul. Főleg a hagyatékából kiderült, hogy itt egy válságos életről volt szó, és egy mélyen gondolkodó ember írásai voltak már a legelsők is. Hát ennyit Hemingway-ről, akit aztán körülbelül 30 éven át olvastam, és nagy öröm volt újra kézbe venni. Ez egy maradandó értéke, hát a hatásáról ne is beszéljünk, az egész világirodalomnak. Persze, hogy hatott rám. Szöges ellentéte hát az ő eszményeinek azt hiszem a Kafka világa. Kafka a szövegei által hatott rám, az igényes szöveg, a lenyűgöző előadásmód. A világa nem hatott rám, mert a világát én a környezetemben már jószerével valóságként tapasztaltam meg, úgyhogy ennek esetleg hát az elfogadásához és a megértéséhez, a tolerálásához járult ő hozzá. Hát és az oroszok meg az embert azért körbevette egyfajta irodalom, amiből aztán kialakultak az eszményei. Mondom, én ebben nem nagyon lennék illetékes, de ha esetleg majd valaki erre időt szán rá és érdemesnek tartja, egész bizonyára az első írásaimtól kezdve óriási változásokat fog észrevenni az én szövegeim minőségében is, de a változásaiban inkább. Hát azt mondta, egyszerűen a szöveg alakulásába, a szöveg életébe is, történetébe. Hát ahogy távolodom valamitől, pontosan Hemingway-től, hát Hemingway 2-3 írásomban nagyon aktívan jelen van még. Nyilván némi utánérzés is, hát munkálkodik itten. Nem akarom én ezt elemezni, de aztán bekövetkezik egy teljes szakítás. Úgy látszik, hogy valami annyira felerősödött bennem, hogy túl bírtam lépni, azt hiszem elég korán ezen.
Azt gondolom, azért nem maradt nyomtalan a latin-amerikaiak sem. Tehát nem úgy értem, hogy tetten érhető közvetlenül, mert az ember tulajdonképpen felszívja magába, hogy már beépül a világába. Én ezt így gondolom, nem mindig hagy közvetlenül olvasható nyomot az, ami az embernek fontos, vagy ami érdekes.
Kelet-Európában hát minket tulajdonképpen egy a dél-amerikaihoz nagyon hasonló környezet vesz körül. Mi erről nem tudunk, én most nem Budapestről beszélek, de hát Erdély az minden elemébe Kelet-Európa már, elszámítva azt, amiről tudjuk, hogy Nyugat-Európa, de ez egy olyan világ a maga belső értékrendjével és ízlésével, ami nagyon hasonlít, nem a dél-amerikaihoz, hanem a latin-amerikaihoz. Én ezelőtt egy éve Közép-Amerikába jártam, és többenettel tapasztaltam, hogy mennyire hasonlít arra a világra, ami ott kialakulóban van, és amit én tulajdonképpen megsejtettem. Tényleg hasonlít. Hát az ízléstelenség brutalitása például teljesen azonos szinten és színvonalon történik, mint nálunk. A viselkedési formák fedik egymást, egy csomó minden, pedig hát nem lehetett szó, hogy mondjuk itt lemásolunk magatartás formákat. Úgyhogy hát ezek után mi sem természetesebb annál, hogy én, aki ennek a kelet-európai létnek a perifériáit jártam körül, és ez a periféria lett a prózámba fontos, mert ez izgatott nyilván. Ennek pontosan úgy természetszerűleg pont az anakronisztikus mi voltukból kifolyólag megteremtődtek, kialakultak a szürreális elemei, a szürreáliái a prózába. Ez természetes, hogy ez így történt. Nem is bírom elképzelni, hogy Budapesten hát valaki elkezdjen úgy írni, mint Borges. Nem lehet. Vagy úgy, mint Márquez. Ez kizárt. Esetleg epigón szinten kiröhögteti magát, de hát ilyesmi nincs. Egy próza belső világát alapvetően a környezette határozza meg, és persze az, hogy az író észre veszi-e ennek a környezetnek a lényegét, illetve hogy mi az, ami ő abban a művészet számára fontosnak tekint. De hát ezek a dolgok, ezek nem emelhetők át más helyen keletkezett irodalmakból, ezek mindig a saját eszmény dimenzióin belül mozognak, és maradnak természetesen hát a rokonság szintjén, mint ahogy egy közép-európai, közép-amerikai szőttes például hallatlan, többenetes rokonságot mutat, például épp a román föttesek dinamikájával, színvilágával, holott egészen mások, mégis hát rokonok.
De Ádám, nem fordulhat elő, hogy ez az elképesztő hasonlóság abból adódik, hogy mind a két térségben egy létező kultúrára telepszik rá, vagy abból fejlődik ki egy hosszantartó diktatúra. És utána ennek a diktatúrának a többé-kevésbé múltán megint előjön mindenféle létező, vagy akkor alakuló kultúra, szokásrend, és itt keverednek dolgok.
Igen, egy város, vagy egy falu, egy helység arculata hát elárulja, hogy ott diktatúra van-e vagy sem. Ez a falragaszok színéből, méretéből, a jelszavakkal telefirkált kerítésekből, tűzfalakból kitűnik. És azon kívül abból a funkcióból, amit a technika vívmányainak ez a belső rend szán. Hogy mennyire szánalmassá válnak az értékek egy ilyen helyen, beleértve a nép művészeti értékeket is, mennyire komercializálódik minden is, milyen hallatlan gyorsasággal képes a rusztikus világ csőcselékké válni egy fél nemzedék alatt, amint képes a saját értékeit felszámolni, és azt a hihetetlen gyönyörű ízlés világot szétrombolni, hát egy iszonyatos szín spektrummal, amit ő talál ki. Erre alig van magyarázat, mégis mind a két helyen, Kelet-Európában és hát Latin-Amerikában ugyanezek a dolgok történnek. Itt történt valami, ami biztos a diktatúrák létével is összefügg, de valami egyéb is. Hát én azt hiszem, hogy a civilizáció és a civilizált világ, a technika kelléktárának a bevonulása ebbe a tulajdonképpen szűz környezetbe, az évszázadokon át érintetlenül maradt kulturális rendbe és értékrendbe való behatolása itt megzavarta az embereket, megriasztotta, úgyhogy önmaguk és hát önmaguk értékei ellen fordultak, és az egészből valami hallatlanul torz, visszataszító és ellenszenves összkép alakult ki, ami alatt ott van az egész térségnek eleve elrendeltőt tragikus sorsa.
Amit a te magadról mondasz, ez nagyon fura, mert bár lehet, hogy nem értesz egyet velem, mégis azt gondolom, hogy az ember azt írja, aki és ahonnan jön. És azért benned, lehet, hogy tévedek ellen, Erdély van elsősorban. Erdély, Kolozsvár, ennek a helyszínei, és mindaz, ami egy élet tapasztalata és világlátása. És az, amit én változásnak érzek az írásaidban, ez a szürreálisabb elem, ez mintha itt Budapesten adódott volna hozzá.
Jó, de hát ez egy természetes folyamat. Én eljöttem 14 év óta, igaz, hogy csak 4-500 kilométerrel helyeztem odébb a rezidenciámat, de ez is távolság, térben és időben hát egyaránt, és ennyi idő alatt egy hely átminősül az ember hát gondolkodása, mitizálódik, felemelkedik teljesen más szférákba. Erdélyel ez történt, hát nyilvánvaló. Ennek hát érzett te a jeleit. Nyilván, hogy egész másként írok most, mint hogyha én Kolozsvárt a Szamos parton írnám a novelláimat. Ez nyilván egy távlat, ami pont attól volt hasznos, hogy bennem azért mindaz, ami az én írói világomba a leglényegesebb, hát és a legfontosabb volt, sőt az egésznek az értetője volt, az azért átrendeződjék, egy kicsit átminősüljön, és elrugaszkodjon abból a sárból, agyagból, amiből keletkezett.
Azt hiszem, hogy minden zegét zugát ismered a hegyeknek, gondolom elsősorban a radnai havasoknak, de a többinek is. Édesapád vitt ki először a radnai havasokba, ott volt egy nyaralótok Borbereken, és így lettél természetjáró. Mégis azt kell gondolnom, hogy emögött indítatásként nem csupán egy családi kirándulás vagy nyaralás áll, hanem sokkal több.
Először is azért a természetjárásra már Kolozsvár is alkalmat nyújtott, mert Kolozsvár téli kerületei azok már úgy felkúztak a feleki oldalba, a Békás felé az egyik részen, a keleti oldalon, nyugaton meg a Szent János kút völgyén egész a Bükkbe, az már egy ilyen szubalpin táj volt, 850 méteres magassággal egyébként.
Ki az, aki neked megmutatta? Tehát gyerekkorban elmondta, hogy az ott, amit látsz?
Nem kellett ilyesmi. Hát egyrészt az ember, hát hogyha ismeri a térképet, akkor tudja, hogy mit lát. És ha meg ismeri a hegyek formáját, akkor felismeri. A szogaras javasok egyes csúcsai úgy látszanak, hogy meg lehet őket számolni, és be lehet őket azonosítani, hogy
melyik csúcs
másik.
Annyira ismered fogarasi havasokat, meg mindegyiket, hogy valóban formájáról föl tudod ismerni?
Hát persze, hát a fogaras az egy olyan markáns, gyönyörű hegy gerinc a déli Kárpátokban, és annyira jellegzetes a csipkés kelet-nyugat irányba húzódó gerincével, hogy azt, hát aki egyszer látta közelről, az semmivel össze nem tévesztheti. Ott az egyes csúcsok követhetők voltak. Kolozsváról ez légvonalban vagy 150-170 kilométer, a Podrágultól kezdve a Negóig végig az összes csúcs látszott.
Azt jelenti, hogy végigjártad ezeket?
Végig, persze, nem is egyszer. Ugyanúgy a Recsezát tömbje dél-nyugat irányba, az szintén, az távolról nézve kevésbé csipkézett, de hát azt se lehet összetéveszteni. Északon pedig a Radnaiból 3-4 csúcs egész jól kivehető volt. Keleti irányba kicsit mindig elnosódottabb volt a kép, ennek valószínűleg Erdélyre jellemző meteorológiai oka is lehettek meg, ahogy behull a fény az Erdély medencébe, rendszerint délről érkező fény sugarak szabták meg itt a látási viszonyokat.
Volt olyan tanárod, vagy valaki rávezetette erre, vagy hogy kerültél bele?
Hát az iskolában is a tanáraim jó része már természetjáró volt. Nagy Géza, Árkosi Sándor, Szántusz János, ezek elvittek egy néhányszor, de azért igazán az a fontos, hogy az ember mit érez ilyenkor, amikor kikerül az úgy amúgy érintetlen természetbe, ott kialakul, vagy nem alakul ki soha, de most beszéljünk arról, amikor kialakul egy bensőséges viszony, ami nyilván az ember alkattával függ össze, hát az elvárásaival, a világgal szembe, az érzelmi világával, és nem utolsó sorban az esztétikai készségeivel. Ez egy borzasztóan összetett dolog, mert itt a látványt rendszerint illatok és hangok kísérik. A nadarak hangja a szélé, és a szöcskék sistergése a fűbe, vagy a patak hangja. Szóval egy csomó minden társul. Ez nem egyszerűen látvány, ez egy külön világ, ami ez az ember természetes, hogy elsősorban érzelmileg kapcsolódik. Ugyanígy ezen az érzelmi kapcsolaton belül utána minden tájnak kialakul a maga helye az ember lelkébe, ugyanis minden táj összehasonlíthatatlanul más azon belül, hogy a kellékek, hát a laikus számára ugyanazok. Kövek vannak, patakok és erdők. Tehát ezen belül minden hegynek és hegységnek személyisége van. Ez aztán tartogatja az ember számára, aki ezt szereti, azokat a nagy eseményeket, amelyek aztán hát egy életre megmaradnak emlékként. A Radnai Havasok az tulajdonképpen Kolozsvár környéke után jött.
Beszélnél arról, hogy számodra ezeknek a hegyegységeknek milyen egyéniségük van, vagy mi az a különleges jelleg, vagy az a fontosság, amelyet érzel, vagy mivel kötődik nálad? Nyilván emlék is belekeveredik, de egyszerűen csak, hogy milyen lenyomatot hagy a táj benned.
Ez nehéz.
És melyek a fontosabbak?
Nehéz dolog ez. Hát én most nem akarnám egy-egy hegységnek a személy leírását adni, esetleg meg akarnám írni egyszer, és akkor meg most elő van az egészet. Amit elmesélek, azt utólag már nem nagyon van kedvem megírni, de természetes, hogy óriási különbségek adódnak a földrajzi viszonyokból eredően. Minden hegynek, minden tájnak más a jelleme, másként viselkedik, természetesen attól függően, hogy merről fúj ott az uralkodó szél, hát mennyi a csapadéka, milyen a domborzata, drámai, vagy pedig egy hitten csalogató.
Én például a fogarasi havasokat, a retyezátot sokkal drámaibbnak, kopárabbnak, keményebbnek éreztem, mint mondjuk Gyergyó környékét, hogy ne beszéljek a Nyugati-Sziget-hegységről, amely ezekkel a barlangokkal és a meseszerűségével egészen mást jelentett.
Ez most már közhely, hogy a Sziget-hegység az egy mesevilág, azt lehetetlen nem szeretni. Az gyönyörű, az pompás vidék ott Kolozsvár közelében. Már a Fogarasi Javasok az nem egy rokon szenves hegy. Sose bírtam megszeretni. Iszonyatosan fenyegető, rideg, barátságtalan, most a veszedelmes, hát arról hát ne is beszéljünk, de hiányzik legalábbis az északi lejtőkben, kevés meghitt zúgott halál az ember. Gyergyó meg, hát a Hargita az újra, hát egy egész más vidék. A Radnaiba találkozik egy csomó ilyen elem, a megnyugvás helyeitől, hát egész a zord, jeges ormokig ott, hát mindent megtalál az ember. És azon kívül engem azzal ragadott meg, hogy kilátás nyílik a kerincéről északra, ami egy fantasztikus, titokzatos világnak tűnt mindig számomra. Hát és az is maradt, ugyanis aztán oda is eljutottam. Ez a Visó meg a Porsa patakok, ugye ez egy halatlan izgalmas vidék, ez már a Narosnak a kezdete, hát és amögött nyílik a Mára Narosi medence, amit aztán egy egész különleges világ.
Miben áll ez a különlegesség?
Ez megírtam, ez a Sinistra.
Ezt akartam kérdezni. Ezt gyanítottam egyébként, ez a Sinistra helyszíne?
Érdekes, hogy aki egyszer ott járt, érdekes, nem érdekes. Izgalmas. Titokzatos. Annyira, hogy persze nem az igazi helység neveket használtam, kerültem a valóságos toponimiát. Egyetlen egyet hagytam meg, Pop Iván nevű hegycsúcsot. Hát egyrészt olyan megrázó, hogy egy ormot egy emberről neveznek el, vagy lehet, hogy egyszerűen nem is egy emberről, nevet adtak neki. Ami ugyanakkor tartalmazza némiképp a tájnak az etnikai sokszínűségét. A Pop az ugye román név, méghozzá hát erdélyi román név, hát az Iván meg azért ukrán, meg hát orosz. És tulajdonképpen itt ez a nemzetiségek nagy találkozó helye, ez a medence. Itt még falu lakó földműves zsidók is élnek. Szipszerek, szászok, városokban magyarok. ruszinok, ukránok, szóval etnikai összetételében is egy csodálatos hely. Na már most az volt az érdekes, hogy a Sinistra visszajelzéseibe Magyarországról például senki nem tudta, hogy ez hol lehet. Az erdélyek úgy sejtették, de ők is tulajdonképpen csak a keleti Kárpátokra gondoltak. Ami engem megdöbbentett, az az volt, hogy egy alkalommal Zürichből kaptam egy levelet, hát egy ottani barátom, Sándor András írta, hogy megtalálta a Sinistrát. És elmesélte, hogy véletlenül bejárt egy útvonalat Bukovina és Erdély között, és ő abból rájött, hogy ez a Sinistra világa. A másik meg az volt, hogy nemrég Párizsban a francia kötetem bemutatója alkalmával egy román ember odajött hozzám, és a legnagyobb elismerését fejezte ki. Hát ő már akkor a könyvet olvasta.
Milyen nyelven? Franciául?
Hát igen, vagy 40 éve távozott Erdélyből, prassói volt, és hát egyetlen egyszer járt Máramarosba. Hát oda jött hozzám, és azt mondta, uram, ez Máramaros, ugye? Tehát ő is 40 évi távollét után valamitből, biztos, hogy nem a tájleírásokból. Én azt hiszem, hogy hát a regénynek az összhangulatából. Ez így működik, hát annak ellenére, hogy én amikor megjelenítek egy ilyen tájat, akkor előttem sosem állnak konkrétan ezek a helyek, mert én azt nem tudom akkor megírni.
Miért nem?
Nem, akkor nem izgat. Nekem kell az ismert elemekből kitalálni egy új környezetet ahhoz, hogy itt az írás mechanizmusa működjön. Egy meglévő dolgot egyszerűen nem bírok. Azaz bírok, de nem izgat, és abból akkor valami száraz leírás lenne.
Tévedek, ha azt gondolom, hogy ez a fajta technika rendkívül közel áll a Bartóki zenealkotáshoz, amelyben az történik, hogy népzenei elemekre épít, olyan értelemben, hogy a népzene beszédmódjára, gondolkodásmódjára. A kezdeti művek után a későbbi Bartók művek nem népdal idézeteket tartalmaznak, hanem különféle népek, különféle zenéiből egy-egy struktúrát, egy-egy elemet, amit elvontá válik nála, és létrehoz egy zeneművet, amely persze ilyen jelleget hordoz.
Az ihletője az alkotásnak a feldolgozás során elveszíti a konkrét elemeket, és megtelik olyanokkal, amelyeket a művész teremt.
Például a részlegnek a helyszíne számomra, hogyha lenne konkrét helyszíne, akkor az a retyezát vagy a fogaras lenne valamelyik hideg hegyi tavával, és ilyen belső homorú fenti mélyedési és kopárságával, ahova fölkerül a főhős. Nem azt a világot idézi?
Nem. A részlegnek nincs beazonosítható földrajzi helyszíne.
Csak a szellemét mondom azoknak
a helyeknek. Egyszerűen számomra se. Úgyhogy amikor fölmerült az, hogy keressünk egy helyszínt a film forgatásához, illetve hogy hát ajánljak egyet, akkor teljesen megdöbbentem, hogy konkrét helyszíne nem élt bennem se. Sehol. Úgyhogy még egy körzetet se tudtam volna hirtelennyébe felhozni, vagy felemlíteni, hogy ez hol lehet. Bizonyára azért, mert mellékes. Ott nem egy varázslatos környezet vesz részt az esemény sorban. Ott természet igenis jelen van, de egészen más szinten, mint a Sinistrába.
Milyen szinten, milyen szerepkörben, hogy így mondjam?
Fontos, nagyon-nagyon fontos a narrációnak része, és nem díszletszerűen része a cselekménynek, de mégsem olyan szinten, hogy egy bizonyos tájnak az elemei megjelentek volna. Valószínűleg mindez azért történhetett így, mert eleve egy nagyon erős eseménysor, egy cselekménysor késztetett akkor írásra, és aránylag nagyon rövid idő alatt írtam meg. Túl hamar is írtam meg. Nem volt ideje, vagy nekem nem volt időm különösebben megbarátkozni a novellának a belső világával. Csomó minden nem is került a helyére. Bizonyára egész más lesz ez az írás, hogyha az első változata után félreteszem 2-3 hétre, vagy hát egy hónapra. Mint ahogy ez gyakorta megesett írásaimmal, ezt hát azonnal leadtam.
Miért?
Közlésre. Azért, mert akkor már kifelé állt nekem a szekerem rúdja Erdélyből, hát Romániából, és tartottam attól, hogy a közlési jogomat bármelyik pillanatban felfüggesztik, és ahogy az útlevelet készhez kaptam volna, ez bizonyára így is történik. Úgyhogy én ezzel siettem nagyon ezzel az írással. És utána már nem tartottam illőnek, hogy átírjam, vagy beleírjak. Nagyon apró korrekciókat hajtottam később végre rajta, de igazából nem. Úgyhogy tulajdonképpen ez nem egy kellőképpen kiélelt írásom, ezt mások ezt nem veszik észre, hát és ilyenkor ellent is mondanak nekem.
Így van, az egyik legjobb írásodnak tartják.
Igen, én helyenként turvárnak érzem a vágásokat hát benne, de hát mindegy, nem akarom most.
De még attól meg abban tulajdonképpen, hogy visszanyúj egy korábbi íráshoz, és valamilyen módon átírja, hiszen ebben számtalan példa van.
Tudom, hogy van, én ezt nem tartom etikus munkamódszernek, akkor ez hát ilyen lett, hogyha egyszer már publikáltam valahol, akkor hát az olvasó esetleg ne találkozzék évek múltán ugyanazzal az írással, csak módosult szövegrészlettel. Ilyesmit nem szabad csinálni. Nagyon-nagyon fontos regényeket néha átírnak, és hát ilyenkor tudatják is, hogy ez második vagy harmadik átdolgozott, javított kiadás. Szerintem a születésnek ezt a szűzességét meg kell őrizni a továbbiakban is, és nem szabad bolygatni egy írásnak a belső hangulatát utólag.
A részlegben hogyan vesz részt a természet a narrációban? Hogyan tud? Milyen szerepet szánsz neki?
A helyszínek egyre inkább a perifériák felé jelennek meg. Itt a természet már behatol a helységekbe. Hát én úgy éreztem, hogy az azért nagyon fontos, hogy kint éppen hull a hó, és hogy az a hó az milyen helyekben vonul el az ablak alatt, az ablak előtt. Milyenek a friss lábnyomok ebbe a frissen hullott hóban. Milyen egy kis ér, egy csermely, egy hegyi patakot tápláló erecske, ami ugyan csordogál, de a pereme ennek a medernek még be van fagyva. Azon kívül a szél az ajtót nyikorgatja. Hát itt behatolt a cselekménybe a természet, és nem is akár, hogy mindez a filmből teljesen kimaradt, negligálva lett, úgymond, csúf-csúf kifejezéssel élve. Méghozzá annak ellenére, hogy ez az egész az elbeszélésnek egy nem egyszerűen rétege volt, hanem résztvevője. Mivel hogy az a szerencsétlen ott kint az utolsó részlegen az száradt halajveleket tömködött a pipájába, és azt szívta. A színisztránál a természet ennek ellenére sokkal fontosabb, mert itt is számkivetésről van szó, és tehát az egésznek a helyszíne a természet alapvetően. De mégis részleggel szemben más a funkciója. A novellában azt hiszem nem érződik a szerző részéről különösebb érzelmi kötődés a természet felé. Talán ezért maradt utána a filmben a díszlet, az élettelen díszlet szintjén. A Sinistránál a narráció az első szemébe történik, és ha már az elbeszélő egyáltalán megemlíti a környezetének valamely elemét, célzást tesz az időjárás menetére, közeledő esőkre vagy a havazás áttetsző függönyeire, akkor nyilván ezeknek a hétköznapi dolgoknak a jelzése azáltal, hogy személyes megfigyelésen alapulnak, fontossá válik. Úgy érzem, hogy a nagyon egyszerű olvasó számára is természet itt idézőjelben sokkal agresszívebben van jelen, mint esetleg a részlegben. Pontosan az előadásmód személyessége révén történhetett ez így, amellett, hogy hát én is így akartam.
Ezt a kifejezést, ezt az agresszivitást nem értem. Tudnélik, a részlegben úgy érzem, olyan módon van jelen, hogy azzal...
Idézőjelben mondtam az agresszivitást. Hát olyan értelemben, hogy betolakszik a cselekménybe. Kikerülhetetlenül jelen van.
Bizonyos értelemben a részlegbe is betolakszik úgy, hogy meghatározza a helyeket és a település módokat és az egyre ridegebb és sanyarúbb életvitelt jelentő helyeket és az emelkedéssel és azzal, hogy egyre gyérebben lakott területekre kerül fel a főhős. Úgy érzem, hogy ott ilyen szerepe van, ilyen értelemben drámai, és nem személyes, egyre nehezebbé és sanyarúbbá váló sorsot is meghatároznak ezek a helyszínek.
Hát igen, mert
a Sinistrában
sönyörű
ez...
helyen történik mindez. És minél megragadóbb a táj, annál sivárabbá válik a személyes sorsa a szereplőknek. Na már most a Sinistrában azért, hogy szemléltessem, hogy mennyiben más azért a funkciója az egésznek, hát Géza Futiránnak letörik a füle. Le is hull a hóba, és utána valami egy kis állat, egy ilyen menyétfajta el is viszi, és a párjával elfogyasztja. Itt a természetet nem lehet díszletnek érezni, mert ez itt benne van. Ebben a helyzetben a természet a főszereplő.
De közben ez azért egy majdnem irreális történet is. Tehát én ebben valamilyen játékosságot és mosolyt is érzek a történetben.
Persze, hát aztán természetes, hát egy fül, ami hát ott hever a hóba, és egy ideig senki se akarja vállalni a tulajdon jogot fölötte, ez önmagában egy komikus helyzet. És addig
miért nem akarja senki
vacilálnak,
bánni?
Mert egy fül látványa a hóba.
Az rémisztő.
Hát egyrészt, és nem jut eszébe hát az embernek, hogy esetleg éppen a sajátja az. Amellett, amikor egy fül letörik, egy megfagyott fül, nem is érzi az ember. Utána, amikor kienged, akkor hát üvölt, az igaz. Akkor észre se veszi, még úgy csodálkozik, még hát odébb lő ki, hogy érdekes, de hogy ki az ördögé lehet. Nem is sejt, hogy pont az övé.
Annak ellenére, hogy ugye minden, ez egy természetvédelmi körzet, rendkívül gazdag, tehát minden szempontból meghatározza az ott élőknek az életét, nem csak a hatalom és annak a zsarnoksága, hanem egy természeti zsarnoksággal is összeve az évszakokkal, az, ahogy ott változik, a csontolló madarak érkezésével, a tungoznátha érkezésével, tehát ez is meghatározza az ott élőket. Mégis úgy éreztem a leírásokban, a felhőleplekről, a színekről szólva, ennek minden részletében, hogy annak az egész világnak a természet a leghumánusabb része.
Hát a természetnek nem áll módjában másként viselkedni, mint amilyen, mert számunkra érzékelhetően nincsen akarata. De én azért nem szeretném itt szembeállítani az emberi viselkedés formákat a természet ártatlanságával, mert akkor azt hiszem, hogy eltávolodunk az egésztől. Nekem nem volt szándékom itt bizonyos fokú erkölcsi romlást az ártatlansággal ellenpontozni. Morálisan nem akartam szembeállítani az embert a természettel. Lehet, hogy az egész műnek használ, hogy ez így van, hogy akármilyen borzalmas dolgok történnek itt, de a természetnek végül is sikerül maradéktalanul megőrizni a méltóságát. Semmibe meg nem alázzák.
Én nem is szembeállításra gondolok, hanem, hogy az írói érzelmek, az elbeszélői pozíció olyan, mintha a szereplők bemutatása és az, ami velük történik, az egyfajta ítélet is, hogy a világ ilyen. A szereplők irányába, a szerzői pozícióba, a szerző részéről nem érzek se meghatottságot, se különösebb érzelmeket, csak megmutatást. A természettel szemben pedig érzek igenis nagy szeretetet, figyelmet, gyönyörködést. A színészrában különösképpen éreztem azt, hogy szereted leírni azt, amit látsz.
Ez abból adódik, hogy még a természet, bár néha úgy tűnik, hogy a tökély, mégsem egy morális lény, míg az ember az. Az írói pozíció az a morális lénnyel szembe elfogulatlan kell, hogy legyen. Legalábbis, hát amennyire ezt az íróalkata megengedi. Nem engedheti meg azt az író, hogy különösebben szeressen alakokat, szereplőket, mert attól érzelmileg az írása túl töltődik, ami az én előadásomnak és előadás módomnak ártana, de hát ártana az egész írás tartalmának. A természettel szemben ugyanezt megengedhetem. Én dédelgethetem magamba a természetet, mert attól nem teszek kesztust egy morális lény felé. Nem alakítok ki róla morális képet. Tehát az olvasót, az alkotás élvezőjét nem befolyásolom, és nem akarom őt egy bizonyos látásra rábírni. Természetesen az én látványomat adom közre, de ennyit azért csak megtehetek. Hát az emberrel sokkal szárazabban, kimértebben és távolságtartóbban kell bánni.
Thank you.
kedves hallgatóink! A Bodor Ádámmal készült 8 részes életinterjú negyedik részét hallották. Az íróval Balla Zsófia beszélgetett. A műsort Gera Csilla, Jósvai Lídia, Simonyi János és Táncos Tamás készítette.
Az iménti felvétel 1997-ben készült, és 2011 évelején sugároztuk itt utoljára a Kossuth Rádióban.
Sinistra körzet. Bodor Ádám regényének rádióváltozata. 10. rész. Géza Hutira füle.
Abban az évben a tél leghidegebb napja tavasz elejére esett. Előtte való éjszaka Géza Hutira már nem aludt. Attól kezdve, hogy a tűz kihúnyt és a kéményen át beereszkedett a házba a katlan hidege, ő Bebe Teszkovinát melengette. Egy ideig ölében szorongatta, majd miután minden fölelhető göncöt, ronydarabot rárakott, végigfektette magán és hajával, szakállával is betakarta.
A gyerekért jött?
Magáért jöttem. Pár napra megyünk. Kapjon magára meleg göncöt. Legyen a zsebében dohány, rágnivaló.
Én nem igen járok el az úrról. És mit gondol, ki regisztrálja nekem időben a műszereket?
Jöjjön csak. Tudja jól, a kutyát sem érdeklik a megfigyelései.
Muszáj? És akkor merre? Hová?
Majd megmondják a Baba Rotunda hágón, az útkaparó Andrej Bodor házában.
Beteglátogatóba megyünk az erdőre. Körülnézünk egy kicsit. Nyugalmazott erdőkerülők laknak ott. Állítólag nincsenek valami jó bőrben, sőt... Úgy hírlik, ami az egészségüket illeti, a legrosszabbra kell számítanunk. Most majd meglátjuk, mit lehetne tenni értük.
A nyergekre nem lesz gondjuk. Az itókát tartályokba töltjük?
Két tartályba.
Dél elmúlt, amikor a hótorlaszok között nagy burrogással megérkezett a motoros szán. Karcsú, gyors alkalmatosság. A dobrini hegyi vadászok használnak ilyet. A szánvezető ember üvegektől csikorgó, tömött átalvetőt hagyott a küszöbön. A szánt mindjárt meg is fordította, és elhajtott vele. A fagy délutánra sem engedett. Az úzmarás fenyőkön, mint valami óriás tobozok, dermett varjak gubbasztottak. Koka Mavrodin posztóköpenyére fagyos gyöngyökben csapódott ki a pára, s ha valamelyik ló szellentett, fenekéből is sistergő, forró gőzcsóva csapott elő. A tisztás közepén hótól befújva állt a nyugalmazott erdőkerülők menhelye. Mint egy titokkal tele doboz. Ajtaja, ablaka gerendával, deszkával volt beszögezve. Még a zsindei fedelet is ácskapcsokkal odarögzített nyers fahasábok borították, nehogy bárkinek is eszébe jusson ajtón, ablakon próbálkozni.
Halló! Halló! Jár odakint valaki? Halló! Ki az és mit keres?
Csak mi vagyunk azok.
Jaj, de jó. Megismerem a hangjáról a kisasszonyt. Akkor ki tetszenek engedni minket?
Még nem éppen. Hiszen tudják, van egy kis baj az egészségükkel. És nincs is valami jó idő. Idekünk csak még jobban benáthásodnának.
Azért mégiscsak jó, hogy maguk azok. Jól esik hallani az ismerős hangot.
Hát persze, persze. Hoztunk egy kis italt maguknak. Nem is tudom, likőrt vagy rumot.
Likőr? Vagy rum? Hát ezt előre is nagyon szépen köszönjük.
Mindjárt kitaláljuk, milyen úton módon juttassuk be maguknak. Van nálunk egy vascső, és velünk van Géza Hutira. Leleményes, ügyes ember. Ő biztos talál rést a falon, ahol a csövet bedughatja, és akkor a túlsó végét már is megszophatják.
Köszönjük szépen. Bár való igaz, már az élelmünk is fogytán van egy kicsit. Maximum 2 napra, ha elegendő.
Elég, ha azt beosztják maguknak.
A tisztás szélén, szemben a beszögezett házzal állt a 3 lovas. Hajuk, szakálluk, borostájuk csupa zúzmara. Koka Mavrodin fülében a sárga vatták is kifehérettek.
Psz, mi akar ez lenni?
Na vajon mi? Találja ki?
Tényleg ma?
Hagyjon engem.
Érdeklődjék csak nyugodtan, én majd elmondom. Tudja, a Tunguznátha. Egyikük megbetegedett, és ezért most vesztek záralat vannak elkülönítőben.
Géza Hutira tenyerébe köpött. Leakasztotta Koka Mavrodin gyerekkápájáról az átalvetőt, a 2 tartályrummal, mellettük mindjárt felfedezte a szóban forgó vascsövet is. Megkereste a házfalán a rést, azon át bedugta, amíg megérezte, odabenn megfogják, és akkor lassan töltögetni kezdte az italt. A rum út közben megfagyott. Lassan, mint az ikrás méz csordult elő a tartály száján. Koka Mavrodin ez alatt, mintha kiránduláson lenne, elővette az úti elemorzsiát. Körmével megtépdeste a dermet krumplikat. Niki Forteszkovin a zsebkésével felszeletelte a hagymát.
Ha véletlenségből én is elkapnám ezt a nyavaját, tudják, mit teszek? Végigjárom a laktanyát, és minden hegyi vadásznak beleköpök a szájába.
Biztos, hogy ez a legjobb. De ha nem haragszik, én úgy tudom, olyankor már semmi kedve köpködni az embernek. Pedig a szája éppen habos nyállal van tele.
Maguk még mindig nem ismernek engem, hiszen csak tréfálok. Maga ezt a dolgot a nyállal honnan tudja?
A medvészdoki mondta. Az ember szája megtelik sűrű nyállal, olyan, mint a szivacs, nem lehet kiköpni. Na, betöltötte nekik? Ehetünk már?
Ehetünk.
Krumpli? Hagymát?
Ezt is, azt is.
Nézze csak. Hadd mutassak magának valamit. Ez a karika hagyma pontosan olyan, mint egy fül.
Fül? Jó pofa.
Nézze csak meg jobban.
Tényleg, egy fül. Egy igazi fül. Na de hát, hogy kerül ide?
Hát, ha nem veszi bizalmaskodásnak, ez igazán csak a magán véleményem. Azt hiszem, a magáé.
A fonnyat almacikkek, hagymaszeletek között az újságpapíron egy egész fülkagyló hevert. Géza Hutira 2 kézzel a fejéhez kapott, oda, ahol behúzott korcsolya sapkája lefogta volt a fülét. Egyik keze száraz maradt, a másik ragacsos volt, maszatos. Kicsit barna.
A kutya fájt neki. Biztos neki mentem valaminek. A vascsővel, azzal a vascsővel, ahogy húztam kifelé a gerendák közül.
Most hülyéskedik, vagy tényleg az eltárs füle az? Mert azt én is megnézném. Hadd lám csak.
Sajnos már nem lehet. Nincs mit.
Egy kicsi avarszínű 4 lábú állat, lábát a kérges havon kapkodva, szájában a füllel éppen tovaiszkolt. Távolabb a párja várta, és nem sokára hallatszott, ahogy fogai között Géza Hutira porcogói rapognak.
Na, Indulás! Vagy kitalálok valamit, amivel kárpótolhatnám. Tudtam, hogy a szovjetek már műfület is csinálnak. Azért engedelmével maga is jobban vigyázhatott volna rá.
Nem tesz semmit, kisasszony.
Most arra kérem magukat, bármennyire is kellene, útközben ne pisiljenek. Amíg én nem szólok, hogy tessék, most lehet, mindenképpen tartsák vissza, elvégre férfiak. Szükségünk lehet majd egy kevéske langyos folyadékra.
Miről van szó?
A lovával kövesse a kisasszony csapását, és ha vizelnie kéne, hát tartsa vissza.
A lovon nem akar engedelmeskedni.
Az enyém sem hiába nógatom.
A hely az eltelt éjszaka alatt valamelyest megváltozott. A hó nem fehér volt, hanem szürke. Szederjes, néhol egészen fekete, és mintha errefelé egész éjszakán át csak pernyét havazott volna. Eltűnt helyéről a beszögezett borona épület is. Néhány elsenyvett, görcsös, fekete gerenda között most a szél érintésétől bársonyosan hamu és korom hullámzott. A magasban, mint a tűzvész ott rekedt füstje, egy sereg csóka körözött. A havon mindenfelé eldobált benzines, olajos kannák hevertek.
Jöjjenek csak bátran, mind megsültek a bacilusok!
Mit mond? Mit csináltak itt tegnap óta?
Hagyjon ki ebből, nincs nekem semmi véleményem a dologról.
Egy csak gondoltam, észreveszi, mibe keveredett.
Na, mibe? Nem tudom, mire gondol. Mind a ketten koka kisasszonynak dolgozunk.
Csak gázoljanak maguk is át az üszköm! Harapunk valamit. Aztán, ha jól laktak, szeretném, ha előkeresnék a dögcédulákat. Személyenként hármat kérek. Egyet nyakban viseltek, mint maguk, egyet-egyet még a csuklón és a bokájukon. Megköszönném, ha sikerülne valamennyit betakarítani.
Erre mondják azt, hogy fekete munka.
Most megint mi baja?
Kár, hogy nem mordok magamnál tükröt. Látná csak, hogy néz ki.
Tartsa meg magának a bölcsességeit. A lányom Bebe kimondottan rossz hatással van magára.
Mint valami kincskeresők. Botokkal tapogatták végig a terepet, majd a hamarjában zsineggel körbetekert vesszőkötegekkel kiseperték a hamut a gerendák földi maradványok közül. Végül 12 darab láncon fityegő, korommal vastagon bevont bádoglapocskát találtak.
Tessék, most lehet!
Mit lehet?
Most lehet pisilni. Az majd feloldja a bádogra tapadt kormot. Utána már csak le kell dörzsölni a kérges havon a dögcédulákat, és a belevésett adatok olvashatóvá válnak.
Mi a neve?
Áron Vargocki. Az erdőkerülőkötől laktak a menhelyen, és csak 4 embernek a dögcédulája került elő. Hiányzik nekem Áron Vargocki kiégett porhüvelye és a névjegye.
Az már nem az én területem.
A fennvaló elvette útirától a fülét. Márpedig nekem egy jól halló emberre van szükségem, és ő rajta kívül senki nem ismeri úgy a terepet, mint maga.
A kisasszony is tudja jól, hogy a Kolinda erdő már nem az enyém. Bezony.
De én mégis magától kérem, Andrej. Most már csak ezt, semmi egyebet. És akkor szemet hunyok a dolgai fölött. Találja meg nekem ezt a fertőző beteget, és akkor megígérem, a fogadott fiával együtt elmehet innen. Andrej, a beteg neve Áron Vargocki. És tudja, mire figyeljen Andrej nagyon? A szarra.
Második hete kerestem, de Áron Vargockinak se lábnyomát, sem hátrahagyott piszkát nem találtam sehol a Kolinda erdőn. Végül nem gyarló emberi szüksége, hanem ostoba fényűző kedvtelése volt az, ami elárulta. A perzselt kakukk fű illata. Csupasz, nyirkos kő mögötti üregből kunkorodó füst vékony fonalai. Áron Vargocki a föld alatt ült, és pipázott. Áron Vargocki, ígérd meg ünnepélyesen, hogy nem mozdulsz onnét.
Jó, megígérem. De csak azért, mert amúgy sem bírok mozdulni. A fél lábam leégett.
Nagyon helyes. Maradj veszteg. Kíméld magad. És hogy ne érezd magad magányosan, hamarosan, legkésőbb holnap reggel visszatérek.
Géza kolléga, szeretnélek megkérni valamire.
Tévedés. Én nem ő vagyok. De mondd el, mi az óhajod.
Küldj ide nekem Géza utirát, ha ismered.
Nem hinném, hogy mostanság ráér. De mégis, ha találkoznánk, mit mondjak neki?
Azt, hogy Áron Várgocki sürgősen kéreti, és hogy hozzon magával egy bögre meleg tejet.
Oké. Meg lehet. Összefutok vele.
És én akkor kivel beszéltem?
Föld alatt ülés pipázik. Örvendek. Ez jó hír. Csináltatok patkányfogókat, 5-öt vagy 6-ot, erős rúgóval működő gyilkos csapóvasakat, és majd oda telepítjük őket arra az esetre, ha Áron Várgocki mégis lábra kapna.
Nincs nekem semmi bajom, csak telehettem magam földdel, és most nyomatékul egy kis tejet kívánok.
Engedd meg, biztos forrásból tudom, mi a bajod.
A bajom, hogy mozdulni sem bírok. A jobb lábamról, vagy ha szemből nézed a balról, leégett a hús. Pont az a darabka kurva comb hiányzik, ami mozgatta.
Akkor maradj nyugton. Most már bírd ki tej nélkül azt a pár napot. S földet ne egyél többet. Még valami egyebet is fölszedsz.
Jó volna már szájat öblíteni egy kevés ketejjel. És tudod, az is bánt. Őszintén sajnálom a Géza hutira fülét. Komisz rossz íze volt annak a bizonyos rumnak. Magam sem tudom, talán mérgemben nekilöktem a vascsövet. Láttam is mindjárt, szegénynek letörött a füle. Szeretnék tőle bocsánatot kérni.
Jó, majd tudatom vele. Elnéző ember, meg fog bocsátani.
Ha ezt a cementezést is megteszi az úr, azt szeretném, hogy ez idő alatt egyáltalában nem találkoznánk.
Rendben. Ahogy parancsolod. Menj, el vagy engedve. Éld az életedet az urad Severin Spiridon mellett.
Kuka Navrodin Mahmudia megváltoztatta elhatározását. 50-60 cementes zsák hevert sorban, sátorlappal letakarva a kerítés mentén. Napokba telt, amíg hátamon cementes zsákokkal ingáztam az utászház és a Kolinda erdő mellett. Tavaszodni kezdett. Amikor valamennyi zsák cement ott állt lerakva a búvópatak üregei körül, fűszálat dobtam a víz tükrére, hogy mozgását meglessem.
Azt hiszed, nem tudom, mire készülsz. Most már tudni szeretném a nevedet. Mondd meg végre. Ki az ördög vagy?
Áron Várgocki. Úgy érzem, nem ez a megfelelő időpont a bemutatkozásra. Annyit azért elárulhatok. Andrej Bodorál néven éltem a körzetben. Kérlek, egy ilyen nevű embernek nézd el ezt az egészet. Kokan Mavrodin Mahmudia kissé elszámította magát a cementtel. A zsákok fele még érintetlenül hevert, amikor az üregekben a víz mozgása lelassult, megszürkült, színén elültek a buborékok, és annak jeléül, hogy kezd megkötni a betonoldat, és dugulnak el a kürtők, a patak egyszerre több helyen kibudjant a rétre.
tisztás szélén, a levetett sítalpak mellett Elvira Spiridon állt, szélben lobogó új tavaszi ruhában, frissen mosott, száradó tavaszi hajával. A nap vakított hatalmas részkarika fülbevalóiról.
Ugye, hogy előkerültél, Elvira Spiridon?
A mai napon kezdett nekem hiányozni az úr.
Szó, ami szó. Most már ő is nekem. Magam elé állítottam a sítalpakra, és amint két oldalt elindult mellettünk az erdő, és egyre gyorsabban siklott hátra, körömmel is foggal téptem le róla az új tavaszi ruhát. Saját derekamról késsel nyiszíteltem le a cementtől páncélos nadrágot. Még végre bársony fenekét az ölemben éreztem.
Sinistra körzet. Bodor Ádám regényének rádió változata. A tizedik részt hallották. Szereplők: Szakácsi Sándor, Balkai Géza, Kismari, Horváth Sándor, Fenyő Ervin, Pató István, Pusztai Péter, Győri Franciska. Zenéjét összeállította Kakó Gyula. Technikai munkatárs Baska Gabriella. A rendező munkatársa Pataki Ági. Rádióra alkalmazta és rendezte Dániel Ferenc.
Bodor Ádám regényének rádióváltozata 1992-ben készült, és 2021. februárjában hangzott el a Kossuth Rádióban utoljára. A következő részt a zene után hallgathatják meg.
Sinistra körzet. Bodor Ádám regényének rádióváltozata. 11. rész. Severin Spiridon meglepetése.
Ütött kopott kicsi autóbusz, főként járőröket, hegyi vadászokat szállított. Amikor utasa volt, a Baba Rotunda hágón is megállt. A megálló helyet rozsda ette, festékfoltos pózna jelezte az út mentén. A póznán irányjelző tábla himbálozott a szélben. Egy délután, már jóval később, hogy az autóbusz elhajtott Sinistra felé, egy férfi haladt át a hófoltos, a sáfránytól, kikeristől tarkatisztásokon. Furcsán, oldalazva járt, mint egy félszeg kutya.
Andrej az utászház ablaka mögül lesett kifelé. Távcsövön is szemügyre vette az idegent. 8x30-as messzelátója, amelyet Koka Mavrodintól kapott, mindig készenlétben az ablak kilincsén lógott. Fonal keresztjén most a szürke idegen vergődött. A bőre szürke volt, arca csupasz és fényes, inkább csak állak körül motozott valami gyér, ritkás borosta. árnyékos, lila üregek mélyén csillogott olajos szeme.
Ígyunk szeszt, André. Sinistrán életbe lépett a kijárási tilalom. Mozdult a halott éjjel?
Meg sem moccant a kőasztalon.
Helyes. Valószínűleg nálunk, Dobrin Cityben is bevezetik a tilalmat. Legjobb, ha mindenki otthon marad. Még ilyen. Utcára vonulni, főpróbát tartani, feliratokat firkálni.
Sinistrán?
Aha. A sinisztrai bábjátékosok vonulgattak az utcán, és a hegyi vadászok közébük lövettek. Velünk vagytok, téged is vár a líga, disznók. Efféléket firkálnak szénnel, forró vasra, kapukra, palánkokra.
Aha. Hát ezért cirkálnak a szürke gunáraink.
Valami nyiratkozási parancsot is be akarnak vezetni.
Na, így áll.
Koka Mavrodin?
Ki más lenne az? Így hát okosabban teszel, ha meghúzódol a házikódban az asszonykád bársonyos feneke mellett.
Ez történt az előző napi virrasztáskor. És amikor Andrej félúton járt a hágó felé, hazafelé menet, a Kolinda erdő felől szembe jött a délutáni autóbusz. Valamennyi ablaka ki volt törve. Nem hegyi vadászok, hanem szürkebőrű bányász sisakos emberek ültek benne. Fullasztó, nehéz szag maradt utánuk.
Nyitva az ajtó.
Mit tudsz a buszról? Ugyan bizony miért nem jön?
Mivel hogy már eltávozott.
Úgy. És a következő?
Az majd csak holnap délután.
Akkor itt alszom. És én zárom be az ajtódat kulcsra.
Pihenj le.
Iszol velem? Kérsz?
Később. Talán megkóstolom. Pihenj le már is. Itt sokáig nem maradhatsz. Estére asszonyt várok ide.
Azt mondtam, itt maradok.
Nem láttalak még errefelé.
Nem ide valósi vagyok. Apámmal jeget fűrészeltünk. Kiártunk jégtömböt fűrészelni a Kolinda erdőre, a jégbarlangokba. Betömték őket. Mind belettek öntvett szementtel, mert úgy hírlett mindenféle népség búvóhelyül használta őket. Belenézhetek a távcsődbe?
Tessék, parancsolj. De te nem látsz benne semmi érdekeset.
Csak azt akarom látni, amit te.
Fogjad. Kukucskálj vele.
Madarak röppennek fel az útról, az asszony jön errefelé.
Egy ember van nálam.
A fekete táskás, sisakos, ugye?
Az. Elvira Spiridon sarkon fordult. Elindult vissza Severin Spiridon házába. Az útkaparó Andrej csak vágyakozva tekintett utána, ahogy feneke dombján ide-oda ringanak a szoknyaredői. Este volt már. A felhők mind eltakarodtak az égről. A hágóra az éjszaka hidege ereszkedett.
Figyeltem a jelenetet. Kár volt elküldened. Azt hová ment ilyenkor este szegényke?
A férjéhez. Ha megéheztél, a magadéból egyél. És mondd, a sereggel tartasz?
Hogy a sereggele? A liga majd megmondja holnap, kivel tartunk. Minden esetre követ vinni kell Sinistrára.
Látom, van nálad.
Te mivel foglalkozol?
Országút felügyelő. A hegyi vadászoknak dolgozom.
Sejtettem, hogy fontos ember vagy.
Ahogy mondod.
Itt a közelben minden a hegyi vadászoké.
Most ki a hegyi vadászok parancsnoka?
Koka Mavrolina neve.
Csak nem egy nő. Mert akkor nem kizárt, még holnap mihelyest hatalomra kerülünk, közösülök egyet vele.
Ha meglát, a dolgot majd ő is nagyon akarni fogja.
A viskót meg ne próbáld elhagyni. Mostantól minden járkálás itt megszűnt.
Pisilni ki szoktam állni az ajtóba.
Majd oda kísérlek. Nem tudhatom, ki vagy.
Félig magyar.
Az semmi.
Se hunytam a szemem. Egyre csak rád gondoltam.
Az illető alszik.
Tudd meg, nem félek ezektől. És te érted, egyébként is bármit megteszek. Ha most nálam akarnál maradni, éjszakáznék én a helyedben.
Kösz.
Sejtem én kiféle, miféle. Holnap alakul szinisztrán a liga.
Nem bánom. Menj, ha akarsz. De egyre vigyázz. Táskája éles kővel tele. A legélesebbet derék szíján a csat helyén drótba foglalva hordja.
Bízd csak rám. Mondom, szót értek én ezekkel.
Severin Spiridon elment, Andrej utána bámult. Hangtalanul fölbukkant Elvira Spiridon. Csípőjük már is összeért. Arcuk előtt összekeveredett a pára. Amíg kivárták, hogy a zseblámpa fénye eltünedezzék a deres rét végében. Már az övé voltál?
Csak egy kicsit, uram.
Inni kéne most valamit.
Van szederborunk.
Egér ízű szederbort ittak. Csuporral merték egy uborkás üvegből. A helyiségben csak a tűzhely nyitott ajtaja világított. Fényében egy ágas-bogas fémtárgy, egy hajnyírógép, kicsi szarvakkal a fogantyún fenyegetőn, villámlott a terítő közepén. Ez pedig mi akarna lenni?
A férjem hozta a hegyi vadászoktól. Holnap életbe lép a kijárási tilalom, és aki otthon marad, az is megnyiratkozik.
Valami nyírásról egyszer már volt szó.
Ezt mi most magunk végezzük. Mondani is akartam az úrnak. Ha majd az ágya felé közeledem, már nem lesz rajtam a hajam.
Életemben nem nyírtam. Még az este sem gondoltam volna, hogy ma lesz a napja. Az útkaparó megmerítette csuprát az uborkás üvegben. Itt dogált. Elvira Spiridon ez alatt ruhátlanul a takaró alá bújt, és annyi helyet hagyott maga mellett, hogy a férfi is elférjen. De az még jól megtömte a kályhát gyökérrel, telehintette fehéren égő tobozzal, hogy világítson. Akkor a nyírógép után nyúlt. Átölelte Elvira Spiridon vállát, a gépet homloka közepére illesztette. Nyiszítelni kezdett, és megállás nélkül végig haladt vele a nyakáig. Visszafele már a csupasz nyakszírt felül indult át a tarkón, le a homlokáig. A lenyírt tincseket, mint valami frissen vasalt szalagokat egymás mellé a szék karfájára helyezte. Amikor befejezte, és a helységben már az asszony csupasz feje is világított, újra mert magának az üvegből és ivott, de csak kis szünetet tartott. Ahogy kiürült a csupor, Elvira Spiridont kitakarta, és a nyírógépet a hasára köldöke alá helyezte. Apró harapásokkal indult el vele lefelé, ahol a moha sötét lett.
Ha ott is kellene, tudatták volna, uram.
Először nyírok. Most kérlek, ne mozogj. Elvira Spiridon rövid időre megfeszült ugyan, de amint a nyírógép kései átmelegedtek a bőrén, elernyett, átadta magát, kitárulkozott. Andrej a végén ölébe vette, és gondosan végig fújdogálta egész testét. Lefújt róla minden szőrt és hajat.
Ha egyszer elmennék innen, lehet, elkérlek majd Severin Spiridontól, ha úgy döntenék, hogy magammal viszlek.
Próbálja meg az úr. A férjem biztosan magának ad.
Jól értetted. Elmenni. Mostanság ilyesmiket forgatok a fejemben. Csak erről nagyon szépen kérlek, hallgass.
És ha kérdeznek, ilyesmit ne kérjen tőlem az úr.
Nem fázik a hasad? De kérlek, egészen őszintén.
Nincs melegem, uram.
Ördög tudja, mi jutott belém. Baj van az idegeimmel. Fura napom volt tegnap.
De én úgy érzem, csupaszon is kedvel engem az úr.
Nagyon.
Az utászházban Severin Spiridon ruhástól feküdt félálomban a pritchen. Az asztalon érintetlenül állt, újságpapírba csomagolva a liga emberének a sajtja. És az üveg. Alján kevés, keserű pálinkával.
Mire a házadba értem, az idegen már tovább állt.
A szagát itt hagyta. Mint a várótermeké.
Kapcsold be a rádiót, kérlek.
Most inkább nem.
Tudni szeretném, mi történik. Sinistrán ma alakul a liga. Kapcsold be, kérlek.
Nem szokásom a rádiózás.
Kivételesen tedd meg.
Sajnos amúgy sem lehetne. Nézd. Nézd csak. Nincs benne elem. Valaki a rádióból kitépte az elemeket. Iszunk valamit? Gyantás szeszt?
Ha megengednéd, ma magammal vinném az asszonyt. Kicsit földult ennek az idegen embernek a szaga. Engedd, hadd töltse velem az egész napot. Este majd szokás szerint utak indítom.
Kérlek, vidd, hiszen a tied.
Andrej egy darabig még egymaga iszogatott. Később délután körbejárt a hólétől vizenyős, süppedős réteken. Teremtett lélek nem mozgott a hágó két-három tanyája körül. Hazatérőben volt, amikor a szerpentineken égő fényszórókkal teherautók közeledtek hosszú oszlopban a hágó tetője felé. Valamennyi ponyvával volt letakarva. Egyikben másikban dorongok, láncok, vasrudak csörögtek. Némelyik gunnyasztó, alvó emberekkel volt tele. Mögöttük a várótermek tetűporos, szezgőzös folytó illata örvény lett. Már az utászház közelében az egyik keréknyomban Andrej egy golyószemet talált. Biztos az egyik leponyvázott teherautóról potyoghatott le. Olyan olajos fényekben játszott, mint az idegené, mint a liga emberéjé. Hazaérve az útkaparó nyitva hagyta maga mögött az ajtót, kitárta az ablakot. Alkonyatig kakukkfüvet pipálgatva könyökölt a légvonatban. Akkor egy vödörvízzel, kicsi tábori lapáttal leereszkedett az útra. Gondolta, eltemeti azt az egy darab szemet. De már nem találta ott. A lila égbolton kettős pántlika napsütötte kondens csík világított, mint síj nyomai a hágó tisztásain. Az útkaparó nyitott ablak előtt ülve várakozott. Az erdőből alkonyat után is madárcsattogás emelkedett. Nem sokára Severin Spiridon házának zsindelyfedeléről füst oldódott el, a szélcsendben fölfelé szállt, ezüstösen beburkolta a holdat.
Rászedtek. Ezentúl hiába várom. hiszen mától életbe lépett a kiárási tilalom. Severin Spiridon csak rászedett, hiszen amikor a feleségét magával vitte, mindenre számított már.
Kicsit bosszankodott, hogy rászedték. Azért elképzelte, némi kis meglepetés majd őt is éri, amikor az izzó fenyőtobozok éles fényében az asszony elé térdel, szemben Elvira Spiridon csupasz hasával, szemben a mesztelen valósággal.
Sinistra körzet. Bodor Ádám regényének rádió változata. A 11. részt hallották. Szereplők: Szakácsi Sándor, Balkai Géza, Győri Franciska, Csíkos Gábor, Kőmíves Sándor, Hetényi Pál, Lukácsi József. Zenéjét összeállította Kakó Gyula. Technikai munkatárs Baska Gabriella. A rendező munkatársa Pataki Ági. Rádióra alkalmazta és rendezte Dániel Ferenc.
Bodor Ádám regényének rádióváltozata hangzott el, mely 1992-ben készült. 2021. februárjában hallhatták utoljára itt a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.
Sinistra körzet. Bodor Ádám regényének rádióváltozata. 12. rész. Nikifor Teszkovina palástja.
Az éjszakai tehervonat mellett a peronon rátaláltak Petra Konnertra, a mozdonyvezető lányára, még élt, de az volt a kívánsága, hogy vigyék egyenesen a laktanya halottas kamrájába. Sinistráról egy fékező kocsiban utazott Dobrin Citybe, és amint a vonat megállt, kigurult belőle, és többet nem mozdult. Csak sötét nedve keredtek alól minden irányba. Apja, Péter Konnert, egy nyikorgó egykerekű taliskába fektette, és mint egy zsák gabonát. Az éjszaka kellős közepén végigtolta a sötét falun. Tavasz elején a halottas házban egyébként is földgyülem lett a munka. Gyakran szólítottak be, hogy a kisegítő ügyeleti munkát elvégezzem. Segítettem a lányt kiteríteni.
Sok seb. Ezek mind nyíltól, dárdától, golyótól ütöttek. Nem sok élet maradt benne. Alaposan elbántak vele, majd fel kell venni az adatait, és virrasszál mellette.
Igen.
Szinisztrán rendbontás történt. Mindenféle bábjátékosok, csepürágók csörtettek az utcákon a színházi kellékeikkel hadonászva. A hegyi vadászok közébük lövettek. Nyugtalan tavasz ez. Tele barkaporral, cikázó legyekkel. Már a patak is zavaros az olvadék vizektől.
A fizetségemet, a kisüveg sósborszeszt, azért megkapom?
Megkapod. Csak virrasz nyugodtan. Aztán majd meglátjuk.
Petra Konnertből hajnalig eltávozott az élet. Andrej szokása szerint megnyitotta a kamra szellőzőit, de mostan az üdeharmattól illatokkal rakott levegő helyett megszégyenítő bűz áradt befelé a nyílásokon. Máskor tavaszi reggeleken a nyíló farkasboroszlán bódító illata üli meg a völgyet, de ez, ami most még a réseken át is beszivárgott, az emberi ürülék szaga volt. A helybelieké, a hegyi vadászoké, benne még a denaturált szesz áporodott zamatai úszkáltak. Amint kivilágosodott, körös körül mindenütt ott bűzlött maga a magyarázat. A kerítésekre, falakra, még a halottas házéra is nyúlós mázzal odakenve ez állt. Az anyátok csája.
No, Andrej, letelt az éjszakai ügyelet. Megyünk. Üldögéljen be a terepjáróba. Érzi a szagot?
Alig, ha tudnám nem érezni.
Úgy látszik, a szinisztrai forrongók egyike másika eljut a Dobrin Citybe is. Mázolnak, kenegetnek. Tavaszodik.
A terepjáró a porta előtt várakozott. Hátsó ülésén a kenderzsák hevert, tele, kész, névre szóló bádoglapokkal. Úgy volt, aznap újabb dögcédulákat osztanak kint a természetvédelmi területen, nyakra, bokára, csuklóra. Amint kifordultak az útra, szembevilágított velük a kutya alakú hófolt, telekenve hatalmas barna betűkkel. Az anyátok.
Ez Géza kökény. Ráismerek az írásáról. Csak tudnám, honnan szedett össze ennyi szart.
Tavaszodott. Olvadékvizektől zavarosan bő zuhatagokban zúgott mellettük a patak. A csillogó habos kövek tele billegetővel. A parton, mint valami titokzatos gyertyák, a fű között a hirtelen kivirult törpe tárnics lila lángjai lobogtak.
Elárulom, Andrej. Fáradt vagyok.
Nem jó, ha a kisasszony a titkaiba avat.
Meg sem állunk a sakkozó cimborája őrhelyén. Szundikál a maga tomolyaga ezredese.
Hogy volna az enyém?
Mindegy. A kantinnál megállunk. Vajon meghallja-e a motorhangot Nikifor Teszkovina? Mindig ott ácsorog az olajos kátyúk között.
Én mostan nem látok senkit.
A kantin ajtaja a szél érintésétől magában moccant egyet-egyet. A kátyúk tócsák körül most csak néhány varjú szögdelt. Nikifor Teszkovina háttal a bejáratnak, Tarisznyák átalvetők fölé görnyedve matatott. Hallhatta jól a terepjárót a meredeken, hallhatta a közelben cuppogni a sárban az abroncsokat, Koka Mavrodin könnyű lépteit is a küszöbön, mégsem fordult hátra. Két fekete kislánya kendőkbe burkolózva összeszorított lábbal ült a prics peremén. Vadonatúj, gumiabrocsból szabott bocskort viseltek. Fehér posztó kapcát, mint a legnagyobb ünnepeken.
Elutazik?
Én? Csak matatok, rakosgatok, kötözök.
Csak ebből a sok batyúból gondolom.
Dehogy, szeretem a holmim néha átcsoportosítani.
Kikeressem a zsákból a bögcédulájukat? Kötözöm föl nekik? Vagy most már ne?
Felőlem kötözze.
A gyerekek lába a kapcák alatt retkes volt. Kicsit gombaszagú. Amíg Andrej motozott rajtuk, karjuk remegett. Szemük sarkába bogyó nagyságú kristálycseppek ültek.
Újabban ez a mániájuk. Elmennek. Úgy látom, Nikifor még maga is.
Én csak a holmim rendezgetem.
Na jó. Akkor megyünk tovább a meteorológus házához. Andrej, hozza már a zsákot.
Andrej.
Mi van?
Gyere közelebb. Egyszer azt mondtad, meghálálod, ha beprotezsállak. Na hát most van az. Nagyon szépen kérlek, adj egy 20-ast. Egy olyan $20-osra gondoltam. Tudom, van belőle egy néhány neked.
Nem lehet. Csak ezt ne, Nikifor Teszkovina. Csak ezt ne kér tőlem.
De igen. Gabriel Dunkától még a pontos helyét is tudom, hol tartod őket. Ha akarom, most megyek és kiszolgálom magam. De én tisztellek. Ezért inkább személyesen kérem tőled. Adj nekem egy olyan 20-ast.
Sajnálom, de nem. Nikifor Teszkovina, nem lehet. Hamarosan égető szükségem lesz minden, de minden garasra.
Ne gondold, hogy ingyen kérem. Remélem, sejtett. Nem ingyen. Neked adom valamelyik gyereket. Elég nekem egy. Válasz. Nagyon kérlek, válasz. Bármelyik a tiéd lehet. Hogy én a másikkal elmehessek.
Öreg vagyok már hozzájuk. Meg aztán ugye az anyagiak. Nem. Egy garasról nem bírnék lemondani. Nem, Nikifor Teszkovina. Kimondtam az utolsó szót ebben a dologban. És engedd el a zubbonyomat.
Mavrodin Mahmudia a vörös forrásnál várta be Andrejt. Sarjadzó lósóska és csalán között ült a földön. Körülötte széldoruzsolt az eldobált üres üvegeken. Onnan már ki lehetett látni a völgy végébe, amerre Géza Hutira házfedele csillogott. Koka Mavrodin a távcsövön azt nézte hosszasan.
Pénzt kért?
Megpendítette.
Rossz kor, ugye? Pont most, amikor magának is annyira kell. Persze, gondolom, nem egészen ingyen képzelte.
Úgy valahogy.
Maga meg sajnos már öreg az ilyesmihez. Szederüszködjünk.
A meteorológus házának kőfala olvadozó foltoktól csillogott. Az ablakot belülről pára borította. Néha beletörölt egy kéz, hogy ki lehessen látni rajta. A pritcs az ablak alatt állt, a szakadozott szürke pokróc alatt Géza hutira nyújtózott, Bebe Teszkovinát félkarral átölelve tartotta. Szakálla összeelegyedett a gyermek hajával. Arcuk közönyösnek látszott.
A kisasszony még sohasem járt errefele. Valami történt. Valami történhetett.
Na, csak a várható időjárás felől érdeklődnék. Mit mutatnak a műszerek?
Mostanság nem érek rá leolvasni őket. Megszállt a test ördöge.
Nézem a dög céduláját, Géza. Most veszem csak észre. Hiszen mi egyidősek vagyunk. Mindketten 36-osak.
Igen, a 36-os az egy nagyon jó évjárat volt. Mind vittük valamire.
Kötözöm föl nekik? Vagy most már ne?
Felőlem kötözheti.
Ne izgulj, Bebe. Hadd kötözze rád, ha akarja. Ha elmennek, levesszük őket.
A meteorológus megsimogatta Bebe Teszkovina fejét, belemarkolt rövid vörös hajába. Az asztalon már csak Béla Bundazian bádog névjegyei maradtak. Koka Mavrodin, mintha mindegyiken más és más lenne a szöveg, a fény felé tartva kibetűzte, majd egyenként kihajította őket a nyitott ajtón, a jeges fűre, a kövekre. Levetette sapkáját, köpenye ujján, ki tudja miért, kicsit föltűrte a manzsettát, és kapaszkodni kezdett a padlás felé a létrán, míg nem feje elérte a mennyezetet.
Szeretném, Andrej, ha végre bemutatná nekem a mostoha fiát. Remélem, itthon találjuk.
Félkézzel kinyomta a csapóajtót, és a nyíláson bekukkantott a padlástér homályába. Oda benn Béla Bundazian szemüvege csillogott. Andrej, az útkaparó, Koka Mavrodin ezredes után kapaszkodott, ott állt mögötte a létrán.
Akkor most engedje meg, hogy bemutassam Béla Bundaziant, a mostoha fiamat.
Örvendek, Bundazian, és mindjárt egy vallomással kell kezdenem. Fele tudja, mi van ma velem. Az idét kidobtam a dög céduláit. Nem kellenek többet. Azért jöttem, hogy ezt megmondjam.
Mit mond? Miért jött?
Ezért. Töröltem a nyilvántartásból. Úgy tudom, van a papájának egy ismerőse. Az majd elviszi magukat messzire. Idegenek, menjenek innen.
Nem ismerem magát. Nem tudom, mit akar ezzel?
Megígértem. Menjen, amíg lehet.
Momentán ilyesmiről szó sem lehet.
Most ne faxnizzon.
Maga is tudja, megöltem valakit. Nem távozhatok innen.
Dehogy is ölt. Nagyon téved, Béla Bundazian. Mindenki él, virul maga körül. És a szép szóval nem megy, de nevéreket és baglyokat fogok ide küldeni, hogy cincogjanak és huhogjanak a fülébe, amíg meggondolja magát. Ha egyszer elengedtem, menjen.
Béla Bundazian két kézzel markolt a szénából, a fülére tapasztotta, mint aki egyetlen szót sem akar hallani. Amikor a meteorológus házát elhagyták, Géza hutirából és Bebe Teszkovinából sem látszott semmi a takaró alól. Csak a szerelem megcsukló nevetései budjantak ki a pokróc lyukain. A dög céduláik csilingeltek.
Mihez kezd, ha elmegy? Mivel keresi majd meg a betevőt?
Úgy gondoltam, kisasszony, csontfaragványokkal.
Ezt pontosabban hogy értsem?
Jártomban, Keltemben elég sok csontot találtam az erdőn. Elárulom, már próbálkoztam a csontfaragással. Virágok, őzikék, gombák, egy-egy őrtálló ezredes. Veszik az ilyesmit a népek.
A kantin valamennyi ablaka kiterettem villámlott. Odabenn az üres teremben madarak röpködtek. A küszöböt már is kezdte ellepni a moha. Az ajtó hirtelen megvénülve meg-megnyekkent a szélben. Ott lógott rajta Nikifor Teszkovina palástja, amelyet Gabriel Dunka mormotáiból darabonként drótokkal kötözött egybe. Még fejre való csukja is készült rá. Azon fityegett egy darabka telefirkált nyírfakéreg. Üzenet állt rajta.
Mégiscsak elveszek egy 20-ast, Andrej. Kelleni fog a gúnyám neked, másként megfagysz a sok jeges birkahús között.
Sinistra körzet. Bodor Ádám regényének rádióváltozata. A 12. részt hallották. Szereplők: Szakácsi Sándor, Balkai Géza, Kismari, Horváth Sándor, Fenyő Ervin, Szacsvai László, Kőmíves Sándor. Zenéjét összeállította Kakó Gyula. Technikai munkatárs Baska Gabriella. A rendező munkatársa Pataki Ági. Rádióra alkalmazta és rendezte Dániel Ferenc.
Bodor Ádám regényének rádióváltozata 1992-ben készült, és a Kossuth Rádióban utoljára 2021. februárjában hallhatták. A folytatást holnap ugyanebben az időpontban hallhatják.
Műsorajánló. A
Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
A nepáli buddhizmus világa.
Itt tudok tanulni és gyakorolni az alázatot.
Egy európai gyakorló szemével.
A kereszténységem, a gyökerem, a buddhizmus mint olyan csak hozzáad és hozzáépít az egészhez. A buddhizmus a gyakorlat. És emiatt én mindig szoktam mondani, hogy nem buddhista vagyok, hanem gyakorló vagyok.
A Himalája árnyékában. Vasárnap 11:05-kor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Húsz óra.